Kína azért nyitott diplomáciailag az Egyesült Államok felé, mert az ország lanyha gazdasági teljesítménye megkövetelte ezt, fogalmazott a Trend FM-nek nyilatkozó Kína szakértő. A zero covid politika eltörlése után az ázsiai nagyhatalom gazdasága fellendült, de a szárnyalás csupán rövid ideig tartott. Jelenleg kamatcsökkentéstől, lefelé módosított gazdasági növekedési prognózisoktól és a fiatalok körében történelmi magasságokba érő munkanélküliségtől hangosan nemzetközi sajtó Kína kapcsán. Salád Gergely szerint a gazdaságvédelmi kapcsolatrendszer fejlesztése miatt került sor a hétvégén az Egyesült Államok és Kína között egy külügyminiszteri szintű csúcs találkozóra, amelyet hamarosan egy elnöki egyeztetés követhet, Molnár Gábor interjúja.
A COVID korlátozások végével sokan arra számítottak, hogy a kínai gazdaság majd kilő, elkezd szárnyalni. Aztán most egy kamatcsökkentésről számolt be a kínai jegybank, azért, mert hogy lanyhult a gazdasági teljesítmény. Mi van akkor itt most egészen pontosan?
Így igaz, mindenki arra gondolt, hogy a zero covid politika tavaly decemberi feloldása után visszatérnek majd a daliás szép idők a hatalmas ütemű kínai növekedéssel, és majd akinek elkezdi költeni a covid alatt felhalmozott pénzeiket, meg lakást vesznek, meg befektetéseket hajtanak végre. És valahogy nem ez lett, úgy tűnik, hogy kevés a bizalom, egyrészt a kínai fogyasztókban, másrészt a gazdasági szereplőkben, cégekben, hogy vásároljanak, fogyasszanak, másrészt pedig ugye a külföldi piacaik, exportpiacok is gondokkal küzdenek. Elég rossz adatok jöttek ki, különösen a második negyedévre, melyen előzetes adatok vannak, ami egészen megdöbbentő. Ez nekünk nem tűnik olyan fontos, de Kínában ez egyik legfontosabb adat, hogy a fiatalok munkanélküliségi rátája 20% fölé ment, ez rekord. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik fiatal nem tud elhelyezkedni.
Ez hogy fordulhat elő?
Nincs elég munkahely, vagy nincs elég olyan minőségi munkahely, ami ezeknek a fiataloknak jó lenne. Egyszer nem indultak be azok a vállalkozások, amiknek be kellett volna indulni, ők nem nagyon fogyasztanak a kínaiak. Csökkent az importjuk, csökkent az exportjuk. A májusi import-export adatok azok elég katasztrofálisak, tehát esett a tavalyi év azonos időszakához képest. Nyilván rengeteg oka van ennek, egy csomó dolog strukturális, tehát bizonyos fejlődési, az eddigi kínai modellnek a bizonyos elemei kifulladtak, rengeteg adósság halmozódott fel a gazdasági szektorban is, illetve a helyi önkormányzatoknál is, amelyek a infrastruktúrális beruházásoknak a fő finanszírozói, meg hát csökkent úgy általában az optimizmus, és nyilván, hogyha szereplők nem optimisták, akkor egy biztonsági játékot játszanak. Úgyhogy még a defláció réme is fenyegeti a kínaiokat, mármint nyilván ez nekik rém, mi lehet, hogy Magyarországon örülnénk egy kis deflációnak.
Bár azért hosszú távon annak is azért rosszabb hatásai vannak, tehát ez jó hangzik, de ugye.
Igen. És ez nyilván módosítottak is a különböző elemző szervezetek a idei gazdasági kilátásokon. Nem hangzik rossznak, hogy eddig ugye 6%-os GDP növekedéssel számolta 2023-ra a különböző elemző cégek. Most ezt levitték ilyen 5,1-re, 5,4-re, tehát ez még önmagában nem katasztrófa, tehát nem arról van szó, hogy összeomlóban van a kínai gazdaság, hanem arról, hogy így csikorog, így korog, döcög, és nem olyan módon tübörög, ahogy arra mondjuk egy fél éve számítottunk.
Tehát akkor nem sikerült magyarul a talpraállása a zero covid politika után, igaz? Így fordíthatjuk le ezt a sok adatot, információt.
Igen, ugye a zero covid politika után volt valamiféle visszapattanás, tehát az első hetek, az év első hetei azok kifejezetten óriási pezsgést mutattak, aztán hát lehet, hogy túl nagyot pattantak vissza, hogy bevették a fejüket a plafonba, amit így az adósság, meg az egyéb problémák okoznak, illetve a külföldi piacoknak a problémái. Mondom, katasztrófa nincsen, tehát a gazdasági növekedés az lesz, azt senki nem kérdőjelezi meg, az, hogy így 5% fölött lesz, azt sem nagyon kérdőjelezik meg, de azért ez elmarad a várakozásoktól. Tehát tulajdonképpen itt, ami történt, ez nem is egy objektív megállás, hanem a várakozásoktól való elmaradás, amiatt csalódott mindenki. Ugye ezek a viszonylag gyors, mondjuk ez a magas adat, ez annak is, magas elvárások annak is köszönhetőek, hogy a tavalyi évi bázis adatok meglehetősen alacsonyak voltak, tehát ahhoz képest hozni, nem tudom, ilyen 6-7-8%-os növekedés nem lett volna boszorkányság, de nem fogják hozni.
Tehát akkor katasztrófa nincs, ahogy ön megfogalmazta, de azért csúcsra sem jár mostanában a kínai gazdaság. Az igazság valahol a kettő között lehet. Hát a diplomáciai kapcsolatok tekintetében sem annyira felhőtlen az ég Kína felett, már ami az Egyesült Államokkal való diplomáciai kapcsolatokat illeti. Most nagyon vártak egy külügyminiszteri szintű találkozót. Anthony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere érkezett Pekingbe. Mi történt itt? Az történt, amire számítottak, egy jelentős előrelépés, vagy inkább oldalazás diplomáciai nyelven fogalmazva?
Hogy összekössem a két témát, azt megjegyezném, hogy egyáltalán az, hogy Blinkent fogadták, az valószínűleg annak is köszönhető, hogy a gazdaságuk élénkítéséhez szeretnék a amerikai kapcsolataikat valamivel javítani, és általában a nyugati világgal való kapcsolataikat javítani. Hát ugye folyamatosan Damoklész kardjaként ott lebeg a kínaiak felett, hogy a szankciók ilyen vagy olyan okkal vagy ürüggyel őket is elérik, és akkor nem csak az amerikaiak, hanem esetleg az európaiak, japánok, dél-koreaiak is valamilyen módon szankciókkal sújtják Kínát. Akár okkal, akár ok nélkül, és ez azért nagyon súlyos károkat okozna Kínának. Tehát egyáltalán az, hogy szóba állt a Blinkennel, akit ők nagyon nem kedvelnek, azt jelzi, hogy gazdasági problémáik vannak, vagy azt is jelzi. Magának a látogatásnak az ezzel kapcsolatos elvárások egyik oldalról sem voltak túlságosan magasak, tehát se az amerikaiak, se a kínaiak nem gondolták azt, hogy majd itt meg fog oldódni két nap alatt a kínai-amerikai viszony összes problémája. Azokat az alacsony elvárásokat, amiket támasztottak, azokat sikerült teljesíteni, tehát ebből a szempontból ez egy sikeres látogatás. De felvették a fonalat, a kommunikáció folytatódott, Blinken valami 7,5 órán keresztül tárgyalt a kínai külügyminiszter kollégájával, és találkozott még a Wang Yi-vel, aki a párt oldalról felügyeli a külkapcsolatokat, illetve meglehetősen példátlan módon fogadta őt Xi Jinping államelnök is, ami ugye egy külügyminiszter esetében nem egy bevett dolog, tehát akinek jelez. Egyrészt meglehetősen hidegen fogadták, tehát például a repülőtéren alig várta valaki, tehát jelezték a kínaiak, hogy nem annyira kedvelik ezt a Blinken, de azért azt is jelezték a magasrangú fogadással, meg a hosszú, és egészen biztosan, hogy tényleg érdemi, tehát a sérelmek felhajtogatásán túlmenő párbeszéddel, hogy ők azért abban érdekeltek, hogy normalizálódjon a kínai-amerikai kapcsolat.
Lehet ebből akár egy elnöki szintű találkozó is?
Egész biztos, hogy lesz idén elnöki szintű találkozó, a G20-as csúcs találkozó lesz Indiában, ahol nyilvánvalóan fog találkozni Biden és Xi Jinping, ha csak valami nagyon durva dolog közben nem jön, nem tudom, egy újabb léghajó, vagy ballon incidens, vagy esetleg egy összeütközés a dél-kínai tengeren, nem tudom, kínai, meg egy amerikai hajó, vagy repülőgép között. Szóval a csúcs találkozó az lesz, más magasrangú hivatalnokok is fognak egymással beszélni, és ez egyébként önmagában eredmény, tehát olyan lefele tartó spirálba jutott az elmúlt években az amerikai-kínai kapcsolat, hogy minden olyan esetnek, amikor egyáltalán szóba állnak egymással, annak örülnünk kell, mert az esélyt ad arra, hogy picit ennek a spirálnak a dőlésszögét enyhíti.
És ennek a, ha már ezt emlegeti, ennek a lefelé tartó spirálnak mik voltak, vagy mik most a legkomolyabb és legszélesebb törésvonalai?
Ott van Tajvan kérdése, ahol ugye eleve mást gondolnak Tajvan státuszáról az amerikaiak meg a kínaiak, de azért évtizedekig volt egy ilyen közös nyilatkozatokban is megfogalmazott konszenzus kettejük között, hogy a status quo-t nem nagyon piszkálják, tehát az amerikaiak se fogják feszegetni azokat a határokat, hogy mondjuk elismerik Tajvant, vagy nem tudom, katonákat küldenek oda, vagy egyéb módon hivatalosan támogatják a fegyvereladásokon kívül. Tehát volt egyfajta ilyen konszenzus, hogy sok mindent csinálnak, meg sok mindent másképp gondolnak a felek mind a két oldalon, de mondjuk a szigetnek a státuszát azt nem igyekeznek ilyen aktívan megváltoztatni. Ehhez képest azért az elmúlt években az amerikaiak elkezdték ezt a vörös vonalat így feszegetni, majd picit arra dologatni. Tehát például volt két találkozó is a harmadik számú amerikai közjogi méltósággal, a képviselőházi elnökkel. Washingtonban elkezdték a ottani tajpéi képviseletvezetőt nagykövetnek nevezni informálisan, ami a kínaiak számára elfogadhatatlan, hiszen az nem nagykövet, hiszen nincsen államközi kapcsolat Tajvan meg az USA között, illetve hát ugye egyre gyakoribbak a nem is összeütközések, de ilyen összeütközésszerű, vagy ahhoz közelítő incidensek a dél-kínai tengeren meg a tajvani szoros körül, tehát az egyik gyújtópontja a kapcsolatoknak, vagy egyik konfliktuspontja az egyetemen Tajvan, Tajvannak a helyzete. Itt az kínaiak azt érzik, hogy az amerikaiak a retorikájuk ellenére elkezdték így erodálni a egy-Kína politikájukat. Másik konfliktuspont az pedig az orosz-ukrán háború lehet, ahol az amerikai úgy érzik, bár ezt egyébként bizonyosan nem tudták, hogy a kínaiak segítik nagy erőkkel az oroszokat. A kínaiak meg úgy érzik, hogy hát azt, hogy az oroszokkal mit csinálnak, ahol senkinek semmi köze. Ők halálos fegyvereket nem szállítanak Oroszországnak, de azt meg senki ne tiltsa meg nekik, hogy nem tudom, földgázt vásároljanak tőlük, vagy nem kereskedjenek velük, hogy bármit eladjanak nekik halálos fegyvereken kívül. Szóval ez is egy olyan akut töréspont, amin biztos, hogy jót veszekedtek az áttárgyaláson.
Hát 7,5 óra alatt akkor volt sok mindenre idő. Egyébként arról is szó esett, hogyha jól tudom, ez is egy érdekes pont a két ország kapcsolatrendszerében, hogy mostanában nem nagyon van kommunikáció, valódi kommunikáció a hadászati vezetés, a katonai vezetések között. Ez változik, vagy változhat?
Hát itt ugye van egy olyan probléma, hogy a kínai hadügyminiszter az rajta van az amerikai szankciós listán, és hát ezen nyilván nagyon meg vannak sértődve, és akkor legutóbb lett volna alkalmuk találkozniuk, Shangri-La csúcs nevű, hát ilyen sokoldalú megbeszélésen, akkor az amerikaiak így szeret volna hadügyminiszter közi találkozót is, de hát akinek mondták, hogy hát amíg úgy kezelitek a hadügyminiszterünket, mint egy ilyen, nem tudom, pestisest, és nem engeditek be az országotokba, de ő nem fog veletek tárgyalni, hát ez egy megalázó helyzet lenne számára. És valóban alsóbb szinteken is a katonai kommunikáció az nem működik túl jól, pedig hát ez az, amire szükség lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a következő hónapoknak, éveknek a legfőbb kockázati tényezője az az, hogy addig vagánykodnak, meg provokálják egymást az amerikai, meg a kínai hadihajók, illetve repülők a dél-kínai tengeren, illetve a kelet-kínai tengeren, Tajvan körül, amíg meg is sor kell olyan incidenst, ami tojára 2001-ben volt, hogy két repülő összeütközött, és egy kínai pilóta meg is halt, és a óriási nemzetközi botrány volt belőle, meg Amerika ellenes tüntetések Kínában, meg bekeményítés, meg egyebek. És hogyha jelenlegi feszült helyzetben akár csak véletlenül is bekövetkezne egy olyan baleset, hogy nem tudom, két repülő szárnya összeakad, és még meghal egy amerikai pilóta, vagy meghal egy kínai pilóta, akkor ez olyan Kína ellenes az egyik oldalon, meg Amerika ellenes másik oldalon hisztériát keltene az adott ország közvéleményében, hogy ez akár az ország politikai vezetését egy fegyveres háborúba is belekergethetné. Tehát ez egy nagyon komoly konfliktus, és ebben a helyzetben az, hogy a katonák nem nagyon kommunikálnak egymással ott a helyszínen, mert a kínai meg az amerikai katonák, ez ugye fokozza a kockázatokat, mert nem tudják azonnal rendezni, vagy oda telefonálni, hogy figyelj, hogy most erre fogunk repülni, ti ne menjetek erre, ilyesmi, ez problémát okoz.
Salád Gergely Kína szakértőt hallották az amerikai-kínai kapcsolatokról. Egy érdekességgel folytatjuk, 8:30 pedig a legfrissebb hírekkel.
Reggeli Monitor.
Római birodalomból származó kincsekre bukkantak amatőr régészek Nagy-Britanniában, Hadrianus falától nem messze. Hadrianus fala egy óriási kőfal volt Észak-Angliában, amelyet a római korban Britannia provincia határában építettek, ezzel védték a birodalom határát. A nemrég folytatott feltárás közben számos lelet került elő, köztük egy lándzsa és egy gerelypenge, agyagedények és egy karthüvely részből készült tartozéka, de mindközül a legérdekesebb egy ezüstből készült falera volt. A falera egyfajta kitüntetés volt, amelyet a római katonáknak adtak. Általában nemes fémből készült korongok voltak, amelyet a katonák a mellvértjükön hordtak. A tárgyra különböző mintákat véstek, a most megtalált darabon például a görög mitológia egyik szörnye Medusa látható. A legendák szerint Medusa egy nő, akinek haja helyén kígyók és viperák vannak, tekintetével pedig képes kővé változtatni az embereket.
Ez a Reggeli Monitor.